Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Szerető drága mennyi édesatyánk, áldunk, magasztalunk tégedet ezen a délutánon is újból, ez ünnep utolsó óráiban. Köszönetet és hálát adunk azért, hogy mindezidáig örvendhettünk benned, örvendhettünk a te megszületésednek, örvendhettünk annak, hogy áldásodat adtad és küldted drága ígéden keresztül ezen az ünnepen. Uram, kérünk, hogy ezt a délutánt is te áldjad meg. Te segíts meg újból meghallani még a te hangodat, a te drága ígédet, üzenetedet, megnyitni szívünket, lelkünket te előtted. Tedd áldásossá, Uram, ezt a délutánt. Segíts, hogy minden egyes szolgálat, úgy bizonyságtevések, költemények, énekek, minden a te drága nevedet dicsőítse és magasztalja, mert egyedül te vagy méltó erre, mert nagyon, de nagyon szeretsz és szerettél bennünket, kiemeltél, felemeltél a bűnből. Köszönjük mindezt, Uram, te néked. Segíts, hogy igazán tudjunk hálásak lenni mindenkor. Amen. Amen. Délután szent ígét fogunk olvasni, amit megtanálunk írva. Pál levele a Filippi beliekhez írt második rész, második versétől a 11-es versig, majd az első Timóteus harmadik rész, 16. versé. Tehát Filippi 2, 2-től 11-ig, és első Timóteus 3, 16. A drága ígék eképpen hangzanak. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvény versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak kakáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megerősíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban tanáltatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Timóteus 3:16. És minden versengés nélkül megy a kegyességnek eme titka, Isten megjelentésben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdetetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Amen. Hogy az Úr megáldja ezt a délutánt is, ezért imádkozni fogunk. Egy testvért, akit a lélek indít, kérem, hogy imádkozzon.
Imádkozunk azért irányunk számunkra ezt a délután, az, hogy megismerjük a neved, az ami történik, és az, hogy változáshozzon az életünkben. Imádkozunk átmenni minden mozzanatot, és köszönjük azt, hogy meghallgattál. Amen.
Amen.
Szép buzdítást és bátorítást olvastunk fele most az igényben. Ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy hasonlítsunk Jézus Krisztushoz. Mindegyikünk azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint ő. Pálapostól is erre biztat most, búzít most igénybe. Két gondolatot szeretnék megemlíteni és egy kicsit kihangsúlyozni. Azt olvastuk igékben, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. A román fordításban úgy olvassuk, hogy az a gondolat legyen bennetek. Indulataink honnan indulnak? Onnan belülről. Gondolatainkból, szívünkből. Milyenek a mi gondolataink? De előbb vizsgáljuk meg, milyen volt az Úr Jézus gondolata, indulata. Ő azt akarta, hogy megváltson bennünket. Hogy megszabadítson a mi bűneinkből. Megszabadítson a bűn rabságából, a sátán kötelékeiből. Ő arra gondolt, hogy most el fog jönni. Azért, hogy meggyógyítson minket. Eljön azért, hogy jót tegyen velünk. Hogy segítsen nekünk. Ezek voltak Jézus Krisztus gondolatai, és ez az indulat volt benne. És ezt meg is tette. Újra szeretném feltenni a kérdést. Bennünk milyen indulatok, milyen gondolatok vannak? Jézus Krisztussal szembe, testvéreinkkel szembe, embertársainkkal szembe. Aztán azt is olvassuk, hogy ő nem használta ki azt, hogy ő Istene legyenlő. Nem tekintette zsákmánynak, nem használta ki, nem élt vissza azzal, hogy ő Istene legyenlő, hanem megalázkodott. Kész volt szolgai formát venni föl, kész volt, ahogy hallottuk az igéhirdetésekben, most az ünnepen, teljesen megalázkodni, egy jászóban megszületni. Még csak nem is egy normálisabb körülmények között egy házban, vagy nem mondjam azt, hogy palotáról, mint egy királynak illik, hanem egy jászolban. Teljesen megalázkodott. Olyan lett, mint egy szolga. Ő Istennel egyenlő. És mégsem használta ezt fel, mégsem mondta azt, hogy menjen el más. Nem mondta azt Gábrielnek, az angyalnak, vagy Mihály arkangyalnak, hogy eredjél te, menjél el. Hanem azt mondta Istennek, itt vagyok én, küldj el engemet. Mi mit mondunk most Istennek? Mit mondunk most Jézusnak? Ő lemondott mindenről. Lemondott a kényelemről, az égi trónról, és aztán sorolhatnám tovább. Mi készek vagyunk-e lemondani bizonyos dolgokról? Azt olvastuk a harmadik versben, hogy alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál. Aztán a következőben a negyedik versben, hogy ne keresse senki csak a maga hasznát, hanem mindenki a másét is. Jézus Krisztus nem a maga hasznát kereste, csak a másét. Készek vagyunk lemondani önmagunkról. Ő kész volt erre. Lemondott önmagáról, ott hagyott mindent azért, hogy minket megmentsen. Azt mondja Pál apostol, hogy így, ez az indulat legyen bennünk. Így hasonlítsunk Jézus Krisztusra. Legyünk készek lemondani önmagunkról. Legyünk készek mindent letenni, mindent odaáldozni. Nekem nagyon sokat mondott ez az ünnep. És többek között ezt is, hogy tegyem le önmagamat, ne tekintsem magamat, magam kényelmét, javát, hanem nézek széjjel, és Isten küldeni akar. Isten tenni akar rajtam keresztül dolgokat, de csak akkor tudja ezt tenni, hogyha lemondok önmagamról. Jézus Krisztus is így váltotta meg a világot, engem és mindannyiunkat, hogy lemondott önmagáról. Én kívánom a magam számára de úgy a testvéreim számára is, hogy legyünk készek ezt megtenni. Akarjunk mindig őre hasonlítani. Amen. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg.
Az énekkar szolgálata után Kovács Patrik és Viktória szolgál.
Nem vagyok bölcs, sem király, csak egy csipetnyi hálát azok ma elég Jézusom, lelkem kis mécsvilágát. Te gyújtottad meg, értedig, ki értem megszülettél. Téged dicsér a föld és az ég, király vagy mindörökké.
Egyszerű istálló. Egyszerű istálló, pár barom és pásztor, bepolyált gyermeket rejteget a jászol. Egy szület fiát az Úr nekünk ide adta, emberkész faragta bölcsőjét alatta. Egyszerű bárkapad, hol az éj ráhajolt, de sokat gyógyított, jaj, de elfáradott. Egy szület fiát az Úr nekünk ide adta, emberkész faragta bárkáját alatta. Egyszerű keresztfa, fölfeszíték rája, vérező tövisből lett a koronája. Egyszülött fiát az Úr nekünk ide adta, emberkész faragta keresztjét alatta. Egyszerű istálló, egyszerű keresztfa, bűneinkért az Úr egy fiát ide adta.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Az énekkar szolgálata után szeretettel kérjük azokat, akik feliratkoztak a listára. Hála az Úrnak, hogy jelentkeztek többen, hogy gazdaggá tegyük ezt az utolsó karácsonyi alkalmat, úgymond most ebben az évben ezt az utolsó karácsonyi alkalmat. És megkérném szeretettel azokat a felnőtteket, akik szólnak. Amellett, amivel készültek, ha lehetséges, egy-két mondatban mondjanak valamit arról, hogy mit kaptak ezen a karácsonyon az Úrtól. Amellett, amivel még készültek. Az énekkar szolgálata után megkérem Kovács Rutit és Mihály Szilviát. Inkább először Szilviát és utána Rutit.
Dicsőség az Úrnak!
csönyének. Beteljesült a legszebbik álom, angyalszárnyon megjött a karácsony. Megtanultunk könnyet letörölni, szegényen árván könyörülni. Szállj szeliden erre a világra, hadd örüljön az ögyvegy az árva. Harmatozzál szemünkre világot, tedd szebbé e küszködő világot. Ablak alatt sok kis ének zendül, átremeg a szívemen keresztül. Gyermekkorom minden édes álma, gyertyafényben a karácsonyfácska. Áldott jászol fénye Betlehemben, a kis Jézus szíva a szívemben. Ó, a szív ma rengeteget érez, és lehajul a kis Jézus bölcsőjéhez. Áldott vagy te aranyos karácsony, minden ember Jézus téged áldjon. A szegényeknek tedd szebbé az álmát, áld meg lelkünk szent karácsonyfáját.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és én is nagyon örülök annak, hogy itthon lehetek, és itthon tölthetem a karácsony ünnepét. Egy pár gondolatot szeretnék elmondani, ami úgy foglalkoztatott ebbe az adventbe és a karácsony ünnepe alatt. Egy elég hosszú időszak alatt az egyik munkatársunk egy baleset miatt október óta nem tud részt venni a munkába. Nagyon hálásak vagyunk azért Istennek, hogy Isten megtartotta az életét, és nem lett nagyobb probléma. Motorbalesete volt, és a combcsontja törött el, de hála Istennek, hogy túlélte, és valószínű, hogy nem sokára visszajöhet. Ez nagyon sok feladatot és nagyon sok mindent rótt a többiekre. A karácsonyra, az adventre való készülődés is egy kicsit másabb volt, és mindenki úgy félt attól, hogy milyen helyzet fog kialakulni, ha az, aki a zenei részt vezeti, meg programokat szervezett meg, nincs itt. És Isten nagyon sok mindent megmutatott, hogy emberek pótolhatók, és hogyha tiszta szívvel és neki szánt szeretettel végezzük a munkánkat, akkor ő ott van mellettünk. És egyik vasárnap, advent második vasárnapján a gyülekezetben, nálunk úgy van, hogy mindenki be van osztva buzdítóként, vagyis ima óra vezetőként, a nők is, mert nagyon kevesen vagyunk, és én voltam a buzdító. Imádkoztam Istenhez, hogy milyen igét hozhatnék a gyülekezet elé, és ezt szeretném megosztani a gyülekezettel. Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Ez a zsidókhoz írt levél, 6. rész, 12. verse. Nagyon foglalkoztatott ez az igevers, hogy ebbe az időszakban, amikor adventről beszélünk, várakozásról, akkor Isten buzdít bennünket arra, hogy ne legyünk restek. És ez az adventi időszak mi számunkra, keresztények számára, nem csak ez a 4 hét, amikor arra várunk, hogy ez a karácsonyfa szépen díszbe öltözön, és valami ünnepről beszéljünk, hanem Jézust várjuk vissza. Az élő Jézus Krisztust, aki föltámadt, és vissza fog jönni, és ítélni fog, és jutalmazni fog bennünket. Azt írja ez az igevers, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. És úgy végig gondolkoztam a Biblia nagyon sok szereplőjén, hogy kik is voltak azok, akik a hit embereinek neveztek, és úgy eszembe jutott, hogy ott van Ábrahám. Igen, Ábrahám is követett el hibát. Pont azon a területen, hogy nem tudott türelmes lenni. Mert Isten megígért neki valamit. Azt ígérte, hogy ő egy nagyon nagy néppé fogja tenni, és nem látszott valóra válni ez az ígéret, és be akart segíteni Istennek, és ebből lett Izmael, akinek a hatása az Izrael történelmébe egész a mai napig érezhető. Aztán eszembe jutott Saul, aki nem tudott türelmes lenni, és emiatt elvesztette a királyságát, amit Istentől kapott, mert akkor áldozott, és úgy áldozott, és nem várta meg a prófétát, amit nem kellett volna megtennie. Istennek szuverén joga volt az, hogy Ábrahámnak adott egy újabb esélyt, és beváltotta az ígéretét rajta keresztül, és megkaphatta Ábrahám azt az ígéret gyermekét. De nagyon elgondolkoztam ezen, hogy mennyire vagyok türelmes, és mennyire tudok várni Isten ígéretére a saját életembe, és hogy mennyire példa előttem az, akik igenis kitartottak a Bibliában. Azt írja Jakab apostol, hogy a türelem az olyan, mint mikor a földműves elveti a magot, és egy nagyon-nagyon aranyos történet van az egyik olvasókönyvben, az a címe, hogy a kertes gazda, ez egy kis gyerekről szól, aki elvetett egy magocskát, és arra törekedett, hogy vagyis több magocskát, és minden nap megnézte ezeket a magokat, hogy mi lett vele. És nem tudott türelmes lenni, mindig körbe turkálta, megnézte, hogy mi van a maggal, a másikat túlöntözte, mert annyira szerette volna, ha már a dinnyét vagy a kukoricát leszedhette volna, és nem tudta megvárni az idejét annak, hogy abból növény legyen, majd virágot hozzon és termést hozzon. Nagyon sokszor Isten ígéretei azért nem lehetnek a miénk, az enyém, mert nem tudok türelmes lenni. Hogyan várjuk az Úr Jézust vissza? Türelmesen, vagy pedig már azt gondolod, hogy nagyon sok éve itt ülsz a gyülekezetben, nagyon sok éve ünnepled a karácsonyt, várod az adventi 4 hetet végigülöd, és lehet, hogy semmi változás nem történik. Jézus megígérte, hogy visszajön, és vele lesz az ő jutalma, és az ajándéka, és az, amit lehet, hogy talán senki nem lát, hogy milyen a szívünk szándéka, Isten ismeri, és a gondolatainkat is ismeri. Az, hogy mit jelent számomra ez a karácsony, mielőtt hazaérkeztem, nagyon sok helyen vettem részt ilyen karácsonyi ünnepségen. Az iskolánk ünnep, van egy ilyen iskolai karácsonyunk, ami egy nagyon-nagyon belső karácsonyozás. Nagyon jó volt azt látni, hogy a gyerekek értik és tudják, hogy mi a karácsony igazi lényege, és nagyon szeretik az Úr Jézust. Ugyanakkor meg voltunk hívva egy másik iskolába, a mellettünk lévő településnek az iskolájában, és azt láttam, hogy előadták a gyerekek a kisdedről szóló műsort, és úgy éreztem, hogy ennyi az egész. Ez a Jézus Krisztus ott maradt a jászolban. Nem nőtt föl, nincs arról említés sem, hogy esetleg a mai kor emberének is jelenthet valami reményt, és utána, amikor találkoztam a pedagógusokkal, akkor számukra sem jelentett semmit. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ismerhetem a karácsony igazi lényegét, hogy számomra tényleg Jézus Krisztus megszületett, megváltó, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneimért, és ő megtette ezt.
Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk, ezt követően Seletje Renáta és Perényi Magdolna testvérnő szolgál.
Ének, amit elénekeljünk, de hadd énekeljünk közösen is a gyülekezettel. Jön éneket, amit a tavaly tanultunk meg a gyülekezettel. Kicsit eszünkbe fog jutni, a dallamot ismerős, aztán a szöveget pedig kivetítve majd meglátjuk.
Thank you. szépen énekelnék, ha kis gyermekben lennénk, eléje bolyanik, de csak gyermek vagyok, nekünk mindent akad. Hadok ózsiát, tudom, ózsiát, de egyesem.
Napkeleti bölcsek. Egyszer régen napkeleten három ember felkelt, csillagokkal társalogtak, nem várták a reggelt. Zsákjaiban kincset raktak, elindultak szépen, mennyei el fényes csillag ment velük az égen. Betlehemben megtalálták azt, akire vártak, gyermek Jézust megváltóját az egész világnak. Kincseiket mind kirakták, aranyat és töményt, nem vett el tőlük senki, odaadták önként. Bizony ma is azok bölcsek, akik hozzá mennek. Jöhet gazdag, jöhet szegény, öreg felnőtt gyermek. Drága kincsként hozzá szíved, nála lesz csak tiszta, add át, ami bűn van benne, és ne vedd vissza soha.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretnék megosztani a gyülekezettel egy gondolatomat, egy élményemet, amelyik nem olyan rég történt. Mielőtt elmentem volna Kolozsvárra, sokat imádkoztam, hogy a jó atya irányítsa az én gondolatomat, hogy mi az ő terve az én életemben, és úgy megerősített, úgy testileg, mint lelkileg. Nem féltem, úgy előttem ment ő, hogy csodák csodája, úgyhogy olyan asszonyokkal is beszélgettem a kórteremben, románok voltak, hogy csodálták, hogy ennyire nem félek. Azt mondtam, hogy románok, hogy mangredin tézön szartá domnulus, si élukreáza. Hát románok voltak máskülönben, több szebenyek, és meg marosvásárhelyiek. És akkor beszéltem. Mikor mentünk a műtőbe, úgy olyan szépen mentem, és azt mondta az asszony, hogy ennyire nem félek. Nem mondom, hát a Jóisten velem van, ő megerősít engem, és nincs mitől félnem. Az ő kezébe tettem az én életemet. És akkor sokat imádkoztam, és kaptam egy igeverset, de többet is máskülönben, de ezt szeretném felolvasni a gyülekezetnek. Az Ézsaiás könyve 26. fejezetében a következőket olvasom. Erős várunk van, az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrződ teljes békében, mert benned bízik. Amikor ezt az igét kaptam, annyira hozzám szólt az ige, és az igében azt olvastuk, hogy akinek szilárd a jelleme, azt megőrződ teljes békében, mert benned bízik. Az az ember, aki Istenbe bízik, annak a jelleme megerősödik, a szilárdá válik. Hívő baptista emberek, mi Istenben bízunk. Ha ő benne bízunk, akkor ő megszilárdítja jellemünket, és megerősít bennünket. Ennek az igének a mondata, a végső mondata az, akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében. Ezt a békességet kívánom magamnak és minden kedves testvéremnek azáltal, hogy szilárd jellemmel Istenben kapaszkodjunk. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ezt követően Szőke András és Balog Erzsike testvérnő szolgál.
Tudom, hogy miért jövünk most ki. Sámuel azt mondta, hogy az Úr Jézus mi nagy árat vállalt értünk, és mikor erről beszélt, ez az ének jutott az eszembe, égi trónját hátrahagyva az Úr Jézus földre jött. hát olyan rögtönzésszerűen most elénekeljük ezt az éneket, meglátjuk, hogy hányos fogunk kapni rá.
Néhány óra van, és elmúlik a karácsony. Elmúlik a világban közhírített karácsonyi láz. Egy interjút hallottam a televízióban, és arról beszéltek, hogy a karácsonyi készülődéssel, a karácsonyi vásárlással, már a vásárlás idején, de főleg utána nagyon sok személy főleg édesanyák stresszbe esnek. Az idegbetegség megnövekszik nálunk. Miért? Mert emberileg akartak ajándékozni, és akarnak. Sokaknál azért, mert aki szerényebb, kevesebb pénzzel rendelkezik, az se akar lemaradni. És akkor ezért kölcsönöket vesznek fel a bankokból, hogy ők is ennek a karácsonyi ajándéknak olyan részesei lehessenek, mint azok, akiknek sok pénze van. De nem gondolnak az igazi ajándékra, s az igazi ajándékozóra. Mai bibliaórán Illyés Tibor testvérünk azt mondotta, milyen jó, milyen boldogság, hogy a mi ajándékunk nem ilyen ajándék. Örökké tartó ajándék, szeretet adó ajándék, békességet adó ajándék, mert ez az Úr Jézus Krisztus. Egy idézetben olvastam, hogy karácsonykor hiába születik meg az Úr Jézus a betlehemi jászolba ezerszer is, de a te szívedben nem születik meg, boldogtalan maradsz, és örökre elkárhozol. Pünköskor pedig hiába küldte az Úr Jézus az ő vigasztaló szent lelkét, amely örömteljessé tesz, átformálja az életedet, boldoggá tesz, s ha ezt nem fogadod el, ismét boldogtalan maradsz és elkárhozol. Olyan sokat mondott nekem ez a karácsonyi ünnep. És úgy kérdés van a szívemben, hogy én ezt az áldott ajándékot hogy fogadtam el? S ha elfogadtam, elmondtam ezt másoknak is? Kész vagyok-e elmondani bármilyen körülmények között? Turmezei Erzsébet az egyik rövidke versében így teszi fel a kérdést. Mielőtt eloltod a gyertyát, és elmúlik a karácsonyi láz, tégy számadást újra magadnak. Épült-e benned a lelki ház? Mondd el, ha nem is kérdik, hogy találkozásod volt vele, és ebben az áldott karácsonyban számodra is volt üzenete. Testvéreim, tegyük fel a kérdést mindannyian. Tettünk-e számadást, és mit kaptunk? S amit kaptunk, és boldoggá tett bennünket, mondjuk el másoknak is. Rákhel síralma. Csillagfénytől elő sötét borús éjben, ott, ahol már minden sötét nagyon régen, a proféta szerint virágosság támadt, mely elvakultan élt, most örömtől árad. Csak egy palotában ül még komorbánat, csak egy király szíve forral bosszú vágyat. Megcsaladva vagyok, bölcsek elkerültek, most már tudom, hogy egy új király született. Letiporva nem lesz áldás büszkeségem, királyi parancsom, erőm véghez viszem. Így tombol a király trónféltő dühében, sátáni hatalom győzött a keblében. Az Izrael család egyszülött gyermeke, piciny fiacskájuk mészároltassék le. Királyi parancs ez elős hősvitézek, ki esküjét szegi, azt is leöljétek. Ködborús éjszakán egy hősvitéz indul, királyi parancs e szó szívében dúl, erős elszántsággal kardját villogtatva, sok picintje szívben, vért vér után ontva. Csak egy ajtó előtt áll visszarettenve, picinkét fiúcska nevet a szemébe. Apukám, miért jöttél? Mondják talán néki, de megvillan a kard, és szívöknek méri. Miért csak a másét? Hát a magáét nem. Vérszomjasztál igyál, gonosz pokoli nem. Anyai sikoltás töri meg a csendet, irtózatos epert, ki élhet át ilyen. Rám a városádban, ködborús ében, fut egy édesanyja két halott kezében. Eresszetek engem vérszomjas királyhoz, hadd tegyem a hullát királyi lábához. S most dördült az égbolt cikázó hulláma, bebocsájták Rákelt a király palotába. Ottan is széjjel szúrt Rákel sikoltása, amint Ézsaiás régen megmondotta. Szent az íge szava, örökké megmarad, amit a próféták régen megmondottak. Amen.
A testvérünk azt mondta, hogy mondjam el, hogy mit kaptam ezen a karácsonyon, és szeretném elmondani, hogy teljes békességet és nyugalmat a családban, és itt a gyülekezetben mélyen érintett az Úr Jézus születése, az a szelídség, az az alázat, az az egyszerűség, ahogy ő megszületett a jászolban. Szeretném az ő példáját követni. Miért vagyok hálás? Úgy érzem, hogy a szívem csordultig van, és egy egész csokor van benne, és örök éltem sem lesz elég, és nem tudom meghálálni neki, hogy ő olyan hatalmas dolgokat vitt végbe ebben az esztendőben végig. Mivel közeledünk az év végéhez, szeretném elmondani ezt az esztendőt, hogy hogy is léptem át az új évet. Én térdjeimen lépem át, imádkozva, és mikor felálltam a térdjeimről, megértettem azt, hogy egy kemény, nehéz év vár rám. Férjemmel beszélgettem, és megkérdeztem a férjemtől, hogy van egy kedvenc éneked? Szeretném veled elénekelni. És azt mondta, igen, hogy ez esztendőt megáldjad, Istenem. És elénekeltük együtt ezt az esztendőt, ezt az éneket, és erről szeretnék beszélni, hogy a Jóisten hogy vette kezében ezt az évet, és hogy munkálkodott az életünkben. Nagyon hamar, már január 13-án bekövetkezett a kisfiamnak a balesete, ami egy nehéz megpróbáltatás volt számomra, ami alatt én összetörtem. Hisz reggel nem tudtam lábra kelni, ágyba maradtam, és úgy éreztem, hogy úgy vagyok, mint Mária, aki nem érti a helyzetet, csak ölelem és csókolgatom a keresztet. Ezt követően következett a betegségem. Egy olyan helyzetbe kerültem, mikor teljesen nem tudtam magam ellátni, ágyba voltam, és befele fordultam, és készültem haza. Azt mondtam, Istenem, vigyél haza, úgy vágyok elköltözni erről a földről már. És csodáltam az Urat, hogy meghallgatta kérésemet, adott még nekem egy napot, eljöhettem a gyülekezetben, és elvitt engem a mennyország kapujába. Nem vittem magammal sem a gyermekeket, sem az én megtéretlen férjemet, semmi problémát, csak egy érdekelt, Uram, milyen az én hitem te előtted? Kérlek, válaszolj nekem, mert a mennyország nagyon szép. És az Úr válaszolt. Én köszönöm, hogy ő örömét találja az én hitemben, és áldom ezért az ő nevét. Ő visszaküldött engem, én nem akartam már visszajönni, mert munkát bízott rám, és várja, hogy ezt a küldetést betöltsem. Ezután következett a kislányom férhez menetele. Ha valaki azt gondolja, hogy egy kislány, mikor készül férhez menni, az könnyű dolog, nem úgy van, ezt meg kell harcolni. Én azt mondtam, hogy míg az Úr ki nem jelenti magát, én ebben nem megyek bele. És csodálom, hogy mikor ezért imádkoztam, az Úr azt mondta, hogy az én gondolatom nem a tied, és az én utaim nem a tied, és egy igazi békességet adott szívemben, és tudom azt, hogy a kislányomnak ő adta a férjét. Azért imádkoztam, hogy ezen az Isten tiszteleten az Úr Jézus jelen legyen. És ott volt az Úr Jézus. Áldom nevét ezért. Mikor mindennek vége volt, én maradtam egyedül, elvégeztem a munkámat, és a férjem bejött a szobámba. És azt mondta, Erzsike, szeretnék tőled bocsánatot kérni. És megnevezte a bűnt, és azt mondta, többet nem fogom ezt a vétket tenni, mert nem akarom, hogy a gyermekeim bűnhődjenek az ő vétkéért. Ettől kezdve az én házasságom élete megváltozott, és dicsérem az ő nevét, mert én kértem az Urat, hogy adja meg nekem azt a lehetőséget, hogy az Úr házában járassak, és legyen ezért békesség. És ő ezt megadta nekem. Köszönöm, hogy ő adja a békét, ő a békesség fejedelme, és most, amióta eljövök az Úr házában és hazamegyek, csend van ezért, és a férjem leül velünk ebédelni. Hála neki ezért, erre én 15 évet vártam. Ezután újból jött a betegség, és hallom, hogy sokan vannak a gyülekezetben, akik éjszaka nem tudnak aludni. Én is azok közé tartozom, és tudom, hogy az éjszakák áldásként vannak azért, hogy beszélgessünk, imádkozzunk szeretteinkért a mennyi atyával, és kérjük ki az ő tanácsát. Nem értettem sokáig, hogy miért van az, hogy beteg vagyok, és nem tudok jönni a gyülekezetbe. És ő azt mondta, szolgálj, adok neked munkát. És akkor mondta már, Uram, hát én beteg vagyok, én nem tudok járni, mind a két lábamat műtét előtt áll. Én vele leszek a te lábaddal. És köszönöm, hogy ő adott nekem munkát csodálatosképpen, Ingrid zsírjából Návilor Akásze. És egy öreg házas párhoz járok, akik rá vannak szorulva Isten munkájára, kegyelméje és igéjére. Hálát adok neki, hogy én ebből a munkából merítem az erőt. Erőt ad nekem, és örömmel megyek dolgozni hozzájuk. Nem a pénzért, hanem azért, hogy legyen lelki erőm dolgozni, és megmaradni az Úrban. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagyot tett az életünkben. Én kérem, hogy akik meghallgattak, az ő csendes kamrájukba adjanak hálát, és dicsérjék a mennyi atyát azért, hogy ő ilyen nagyot tud tenni. Amen.
Közösen fogunk énekelni, és a közös ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak. Örvendek, hogy én is itt lehetek a testvérekkel, és imádom, magasztalom a mi Istenünket. Nem úgy, ahogy ő szeretné, hanem úgy, ahogy tudom, és szeretnék úgy tudni, ahogy ő szeretné. Kívánom, hogy áldjon meg mindenkit az Úr, és Szőke testvérnek kívánom, hogy ne legyen vége az ünnepnek. Nem egy néhány óra, még addig tart az ünnepünk, amíg eljön az Úr Jézus értünk, és akkor aztán kezdünk igazán karácsonyfa nélkül ünnepelni, és vásárlási láz nélkül. Tudom, hogy így akarta mondani Szőke testvér, csak hogy nehogy valaki tévedésbe essen, nem jár le a karácsony, csak a karácsonyfát visszük ki, és az Úr Jézus kiutasíthatjuk a szívünkből, akkor lejár. Akkor lejár, de ha nem, akkor nem jár le a karácsony, hanem uralma növekedésének nem lesz vége. Nem csak a Dávid trónján, hanem a mi szívünkben is. Kívánom, hogy ezt tapasztalja meg mindenki a családban és a gyülekezetben és mindenütt. Ha Isten megsegít és az igehirdetés befejeződik, akkor a fiatalokat kérjük, hogy a felső terembe találkozzanak megbeszélésre, és kérjük szeretettel, hogy akik nem jelentkeztek be a szilveszteri Isten tiszteletre, mármint a fiatalok, jól mondom, Isten tiszteletre, azok jelentkezzenek be, mert az Isten tisztelet keretén belül valami evés is lesz, és arra szükség a bejelentkezés. Ha Isten kegyelmet ad, akkor pénteken találkozhatik a gyülekezet imádkozni, vasárnap délelőtt 9-től és délután 5-től az év utolsó vasárnapján együtt leszünk az Úr színe előtt, és imádjuk az ő szent nevét. A jövő héten pedig nem lesz itt ima hét Szatmár gyülekezetbe és az Ákosi gyülekezetbe 7-től lesz, hanem Avasújvárosban, Kőszegremetén és Mezőteremben lesz a jövő héten. Ezért kérjük szeretettel, hogy a befejezés után, tehát az igehirdetés után maradjanak tehát a szolgálattevő testvérek, hogy tudjuk beosztani. Azért csináltuk ezt a elválasztást, mert legtöbb gyülekezetbe a szolgálattevők innen mennek ki, nem azért, mert ott nincsenek. De ilyenkor ezt a váltást szoktuk, hogy még inkább frissebb legyen az Isten igének a hirdetése és az imádkozás. Kívánom azt, hogy akik nem tudnak velünk lenni az elkövetkezendő ünnepen, az évvégi ünnepen, el kell utazzanak haza földi otthonaikba, más városba, más országba. Vigyék gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését, és az Úr Jézus áldását kívánjuk mindenkinek. Egy énekkari számot kérünk.
Halljátok az angyalokkal a zengését, halleluja, Krisztus jön, Istentől küldtelenül. Dicsérjük, békesség legyen a földön, halleluja, Betlehemtől jön Krisztus.
Szegénységben született, jászolban megfekedett, de az angyalok kara nagy voltát magasztalja. Halleluja!
És szilveszterre Tamás Kingánál kell megoldani, ő a főnök ezzel a dologgal, vagy ő a szolgálatos, ügyeletes ezzel a dologgal. Kérjük szeretettel Tamás Kingánál jelentkezni, és a szülők, akiknek a gyermekük fiatalokról van szó, nem gyermekekről, tehát akik az ifjúsági órára szoktak járni, és fiatalok, azokról van szó, azokat kérjük szépen, hogy a szülők jelentsék be, hogyha nem jelentkeztek be. Itt van egy körlevél, amit most nem olvasok fel, eltelt az idő, kellene vagy 6 perc neki, és ezt most nem olvasom fel. A romániai magyar baptista gyülekezetek viszonyulása a posztmodern korhoz. És a jövő vasárnap délőtt, ha Isten megsegít, akkor erről ezt felolvasom. A szövetség és a román és a magyar szövetség vezetősége összeült, bőjtöltek és imádkoztak, és annak az igének az alapján, hogy akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tenni Izraelnek, hogy felébresszék a tiszta gondolkozást emlékeztetés által, mert az utolsó időkben nehéz idők lesznek. És egy 6 perces, 7 perces olvasmány, ami igével alá van támasztva, hogy mihez tartsuk magunkat, és mi, akik a szövetséghez, a romániai magyar baptista szövetséghez és a román baptista unióhoz tartozunk, hogy viszonyuljunk a posztmodern korhoz. Lehet, hogy valakik, akik nem nagyon jártasak ebbe a kifejezésbe, elmondom, hogy a modern kor az elmúlt, és most már a modern kor utáni korban élünk. Tehát már túlléptünk minden határt. Az utolsó időkben vagyunk. És ez a viszonyulás nagyon tanulságos, nagyon figyelmeztető, és nagyon jól fog nekünk. Testvéreim, ahogy említettem, nem múlott el a karácsony, és hála jó Istennek nem fog elmúlni. Szerettem volna, hogy ma délután ne prédikáljunk, hanem gyerekek otthon mind elmondták, vagy egymásnak is elmondták, hogy mit találtak a karácsonyfa alatt, vagy milyen ajándékot kaptak az Úr Jézustól, a szüleik által, vagy valakik más által. Jó lett volna, mi is itt a felnőttek kibontottuk volna a képzeletbeli karácsonyfánkat, és elmondtuk volna 2-3 mondatba, hogy ezen a karácsonyon mi az, ami megelevenedett bennünk, mi az, ami jól esett a lelkünknek, és mi az, ami életet, úgy érezzük, hogy életet változtatott bennünk, irányt változtatott, vagy valamit úgy a szívünkre helyezett, hogy szinte fogadást tétellel azt mondjuk, mint ahogy a Zsoltár idől mondta, hogy inkább a nyelvem az ínyemhez ragadjon, mint hogy máskor ezt tovább tegyem, mert karácsonyban most kaptam valami olyasmit az Úr, mint Isten gyermeke, amiben figyelmeztetett, amiben kegyelmet adott, és nem akarok tovább menni. Nem akarok szót fogadni többet Heródesnek, és más életet, más utat választok. Testvéreim, a felolvasott igében a testben megjelent Istenről van szó. Én nem tudtam, hogy ennyire összhangba hozza a jó Isten az üzenetet, amit nekem el kell mondani 3 alkalommal karácsonyban. Emlékeznek, akik itt voltak első napján este, azt helyezte a jó Isten a szívemre, hogy milyen egyszerűen, milyen szerény körülmények közé jött az Úr Jézus, és hogy még jobban azon csodálkoztam, annyi hívő éle év után, és ez lett nekem nagyon friss, hogy a jó Isten nem félt attól, hogy elpuskázzák a pásztorok ezt az egész dolgot. Hogy a jó Isten nem félt attól, hogy az evangélium nem fog elterjedni, mert ilyen pásztor emberekre bízta az evangéliumot, és hogy ezek a pásztor emberek alkalmasak lesznek, hogy tovább vigyék ezt az örömhírt, és őtőlük átragadjon majd másokra is, pásztorokra és bölcsekre. Ez egy nagyon kegyelmes kijelentése volt a jó Istennek számomra, mert nagyon-nagyon brilliáns hívők akarunk lenni mi. És valószínű ezért adta nekem a jó Isten, hogy én is odafigyeljek, és a kedves testvéreknek is ezt elmondjam, hogy nem félt a jó Isten. Aztán a tegnap pedig az igazi Isten tiszteletről, mert ugye egy évbe egyszer mondják így, és írják a médiákban, legalább egy évbe egyszer az ember meghúzza magát, és
megpróbál úgy viselkedni a családba. Ezt legalább 15-ször olvastam, meg hallottam ebben ez a karácsonyra való készülésben, hogy legalább karácsonyba, hát úgy legyen, ahogy, és akkor abból a Jóisten azt adta, hogy az igazi Isten tiszteletről beszéljek, ami nem csak karácsonyba tart. És ma pedig folytatjuk azt, ami első napján este volt, hogy az Isten megjelent testben. És olvasta azt hiszem, hogy Selete testvér a Timóteushoz írott levélből, hogy nagy a kegyességnek ez a titka, hogy Isten megjelent testben. Minden versengés nélkül nagy a kegyesség nekem a titka, hogy Isten megjelent testben. Pál apostolnak nem volt szándéka a filippibeli testvéreknek egy krisztológiai előadást tartani. Krisztológia, ez Krisztus tant jelent. Nem akart egy krisztológiai előadást tartani a filippieknek, mert a filippiek nagyon komoly hívő emberek voltak. Az a gyülekezet közé tartozott a filippi gyülekezet, mondjam úgy, hogy ellentétben a korintusival, vagy a galáciai gyülekezettel, hogy csak ezt a kettőt emlékezzem, akik nagyon sok örömet okoztak Pál apostolnak. És nem akart nekik egy dorgatóriumot elmondani, és nem akart egy krisztológiai tanítást tartani, de mégis ez a gyülekezet kiszedte belőle, és a Szentlélek pedig rábólintott, hogy írjat. Mert az volt a helyzet, hogy akármilyen kedves és áldott gyülekezet volt, mégis voltak, akik nem tudtak úgy járni az Úr útján, ahogy kellett volna, és ebben a gyülekezetben legalább 4 olyan dolog volt, ami miatt ezt a levelet és ezt a levél töredéket meg kellett írja Pál apostolnak. Azt mondja, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egyérzésben, ugyanazon indulattal lévén. És figyeljünk most oda, nem baj, ha sírnak a gyermekek, jó, hogy itt sírnak, itt a gyülekezetben. Sírjanak itt a gyülekezetben. És minél többen. És azt mondja, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. És az első résznek a 15. versében úgy olvassuk, hogy vannak, akik irigységből és versengésből hirdetik az evangéliumot, gondolván, hogy az én fogságomat megnehezítik. Pál apostol ön is fogságban van. És voltak a gyülekezetben olyan misszióra felbuzdult atyafiak, hogy nem a Krisztus mozgatta őket, hanem Pál apostolnak borsot törjenek az óra alá. És akkor nem a megsértődés, hanem a mélységes szeretet, mert ezek az emberek anyagilag is segítették Pál apostolt, míg a korintusiaktól nem vett el egy fillért, addig ezektől az emberektől elfogadta a pénzt is, és nagyon becsületen dolog lett volna, ha nem fette volna őket meg. Vannak ma, és lehetnek lelkipásztorok is, meg vezetők is, meg mások is, akiket le lehet fizetni pénzzel. Mert aki fizet, az parancsol. Pál apostolt nem lehetett. Pál apostol elfogadta a segítséget, megköszönte, írt nekik köszönő levelet, de azt mondja, nézzétek, ha ennyire szerettek engem, akkor fogadjátok el, hogy nem jól csináljátok ezt, amit csináltok. És akkor erre írja ezt a Krisztus megjelent, vagy Isten megjelent testben, vagyis ezt a krisztológiai, ezt a Krisztus tant, hogy akik Krisztusban vannak, hogy kövessék az Úr Jézus Krisztust. A gyülekezetben tehát versengés volt, pártoskodás. Szeretném, hogyha gyorsan együtt gondolkoznánk, vajon miből keletkezik a pártoskodás egy gyülekezetben? Lehet mondani, hogy a bűnből, ugye? Tessék? Bűnpártolás. Vagy érdekcsoportok. Vagy klikkek. Egyformán gondolkodó emberek, egyformán vétkező emberek egymást kipártolják a bűnbe. És ebből lesz a pártoskodás. Ha nem mond meg. Én sem mondom meg. Hát nem mondod meg a gyülekezetnek, úgyis tudja mindenki, de tudja a jó Isten. A pártoskodás. A másik az önzés. Ebből aztán jön a hiába való dicsekedés, vagy a hívába való dicsőségvágy. Miért szokott az ember büszke lenni, és miért szokott önző lenni az ember? Mit jelent ez? Erről a felülről beszéljünk valakit. A büszkeség és az önzés megosztja a gyülekezetet. Ott volt két testvérnő is ott a Filippiben, akik mit ír Pál apostol? Evódiát hintem, és szintiként is hintem, hogy egyenlő indulattal legyenek egymáshoz. Valószínűleg nem tudták, hogy melyik menjen a misszióba. És akkor eddig is mondtad, te most maradj itthon, a másikhoz mondtad, te maradj itthon. Vagy egyik mondta, te sose jössz, én megyek. A másik mondta, mész, de nem itt teljes szíve. Ki tudja, miket mondtak ezek. Ez a két testvérnő, de Pál apostol azt mondja, mind a kettőt megintem. Az önzés, a magam körül és az érdekeim körül való forgolódás. Testvéreim, mert nekünk mindannyian lehet meggyőződni arról, hogy az Úr Jézus, ami drága, megváltunk. De vannak érdekeink, vannak meg nem valott gondolataink, ha nem vigyázunk, vannak olyan dolgaink, amit szemköntösbe öltöztetve, de ott hordunk magunkba. És ezért a gyülekezet megoszlik. Lehet, hogy nem szakad ketté gyakorlatilag, de lelkileg megszakad. Elszakadnak egymástól a testvérek, és ellenségnek tartják egymást. Versengenek. A gyülekezeti élet és a misszió, ez nem versenyfutás. És ezeket a dolgokat Pál apostol ezzel az igével, és ezzel a karácsonyi, mondjam úgy idézőjelbe, karácsonyi igével orvosolja, és azt mondja, nézzétek, mindennek okáért, mert ilyen dolog történik közöttetek, az az indulat legyen bennetek, amely volt a mi Urunk Jézus Krisztusban. És akkor mondja, hogy ő, aki mit csinált? Megalázta magát. De olvassuk, ugye, ahogy írva van itt. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mert volt a Krisztus Jézusban. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megöresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá léve. Az első dolog, amit nagyon hamar és hangsúlyosan szeretném aláhúzni, ez az ige azoknak szól, akik Krisztusban vannak. Ha valaki itt ma délután úgy van, hogy nincs Krisztusban, nem biztos abban, hogy Krisztusban van-e, szeretném elmondani, hogy meggyőződíthetik erről. Hallottam sok igehirdetést, és hallok, néha megkísértetek, és én is mondok olyan, ami nem felel meg a jó Istennek és az ő valóságának. hogy megtanulni a Krisztus útján való járást, hogy megtanulni a Szentírást, hogy megtanulni, hogy hogy kell Krisztust elfogadni. Van valami benne, de most szeretném elmondani, hogy a Krisztussal való egyesülés, kijelentés, megvilágosodás útján jön. A pásztorok a nagy dicsőség, az Isten dicsősége vette körül. Ézsaiás Isten dicsősége vette körül. És minket személyesen, mindegyiket itt Szatmárnémetiben, vagy ott, ahol megtértünk, és igazi találkozásunk és kapcsolatunk, szerves kapcsolatunk volt az Úr Jézussal, kijelentést kaptunk a Szentlélektől. Vagy mondjam úgy, ahogy a Biblia írja karácsonyiban, vagy a karácsonyi üzenetre, hogy mikor Mária azt mondta, hogy legyen nékem, itt van az Úrnak a szolgáló leánya, legyen nékem, a te beszédet szerint, azt kérdezte Mária, de hogy lehet ez? Mert én férfit nem ismertem. És mi volt az angyalnak a válasza? Mi volt az angyalnak a válasza? Hangosan?
Szentlélek beárnyékol téged.
A magasságosnak a lelke száll rád, és a Szentlélek beárnyékol téged. A Szentlélek hatalmába vesz téged. Én, aki teremtettelek téged, én, aki teremtettem az embert, én az én lelkemet küldöm, és az én lelkem el tudja végezni, hogy benned megfogamzik Jézus Krisztus. Vagyis az örökkévaló Isten nem veti le az ő dicsőségét, jobban mondva nem veti le az ő istenségét, hanem az ő istensége emberi formába öltözik. Nagyon sok tévtanítás hangzik el, és egészen odáig mennek ennek kapcsán, hogy az Úr Jézust odáig viszik, hogy az Úr Jézus még vétkezni is képes volt, annyira levetkőzött az ő isteni mi voltából, és annyira ember lett. Ne felejtsük el, abszolút nem vetkőzött le az isteni mi voltából, csak helyet cserélt. A mennyből lejött közénk, és az isteni mi voltára felvett a mi cserépedényünket. Cserépedénybe költözött az Isten. Emberi cserépedénybe költözött az Isten. Hatalma ugyanaz volt, tudása ugyanaz volt, kegyelme ugyanaz volt. Néha meg is mutatta, lásd a megdicsőülés hegyén, megmutatta. Tehát az Úr Jézus Krisztusban testet öltött az Isten. Emberi cserépedénybe jött az Isten. És ezt meg tudta tenni. És azért mondja Pál apostol, és írja az ő szeretett fiának, Timóteusnak, hogy versengés nélkül nagy a kegyességnek ez a titka. Nem titok ez, hanem elképesztő, szinte megérthetetlen, ha a Szentlélek ki nem jelenti valakinek. És ez az isteni hatalom, és ez az isteni munka a megtéréssel kapcsolatosan, hogy én nem befogadom az Úr Jézus Krisztust, mert ugye szegény fázik kín. Hanem a Szentlélek beárnyékol, és megnyitja az én szemeimet, és meglátom őt, nem mint bébit, hanem mint hatalmas Isten, aki értem halt a Golgotán, és összehullok az ő lábai alatt, mint egy bűnös ember. És megbánom az én bűneimet a Szentlélek megvilágosító, rám nehezítő hatalma által. Elkezdek sírni, gyötrődni, és kérem, hogy a Szentlélek győzzön meg arról, hogy megbocsájtattak a bűneim, és befogadott Jézus engem, és én is befogadtam őt. Ezért jelent testben meg. És ez az ige azoknak az embereknek szól, akik értik a Szentléleknek ezt a munkáját. Baptistáknak nem szégyen, sőt, nagy dicsőség, nagy megtiszteltetés, ha teljesek vagyunk Szentlélekkel. Ezért óvnak az Isten emberei, és ezért óvnak az Isten prófétái, hogy minden fölösleges dolgot karácsonból is távoztassunk el, hogy ne akadályozzon meg ebben a megvilágosításban a jó Isten mink, az ördög minket, hogy világosan lássuk a Szentlélek munkáját. És akkor jön, és Pál azt mondja, na most nektek, mivel értitek a dolgot, mivel a titok, ez az elképesztő, ez a szinte megérthetetlen emberi ésszel megérthetetlen, de Szentlélek útján világossá vált igazság, hogy Jézus Krisztus megoldja a köztetek levő feszültséget. És nem csak a gyülekezetben van ilyen, testvérek. Tudjátok, hogy akik a gyülekezetben feszültséget vagy okoznak, vagy haragot szitnak, vagy neheztelnek, azok ugyanazt csinálják a családban is? Tudjátok? Nem lehet ezt levetni. Ez nem olyan, mint a kabát. Ez nem olyan, mint a kabát, hogy szent vagyok otthon, s a gyülekezetbe ördög. Vagy gyülekezetbe szent vagyok, és otthon ördög. Ezt nem lehet. Egy kicsit lehet palástolni. Ezért, drága testvéreim, a megoldás, hogy az önző létemről, a széthúzástól megszabaduljak az, hogy a Szentlélek Isten testet öltsön bennem. Azt mondja János, hogy az ige testé lett, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Dicsőség Istennek, hogy az ige, az örökkévaló ige, a logosz, a Jézus Krisztus, az Isten maga testé lett, és lakozott mi közöttünk, és lehet látni, és ott él velünk a családba. Ó, de hány családba ma este bűnöznek az emberek? Hány családba összevesznek az emberek? Hány családba feszültség van? Hány vállóper indul karácsony után? Csak a jó Isten tudja meg a törvénybírók, hogy mennyi pénzt tesznek zsebükbe. Pedig karácsonyt ünnepeltek. Mert nem világosítottak meg. Mert nem kerültek Krisztusba. Mert nem kerültek élő kapcsolatba drága Jézussal, az áldott megváltóval. És ezért azt mondja Pál apostol, nézzétek, az önzéstől csak úgy lehet megszabadulni, ha a testet öltött Jézus Krisztust engedjük, hogy uralkodjon az életünkbe. Igaz, ő azt mondja, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és halázatos vagyok, de kik tudnak tanulni? Az ördög fiókáknak mondja ezt? Mert azt mondja, hogy ti az ördög gyermekei vagytok. Ha nem tértek meg, ti az ördög gyermekei vagytok. Tehát nem azokat hívja, hogy tanuljátok meg tőlem, hanem azokat, akik már Isten gyermekei, hogy tanuljanak alázatosak lenni. És ezért azt mondja, meg lehet. Tudjátok, testvéreim, hogy hol lehet a legtöbb önzésnek a bűnét elkövetni? Tudjátok, hol? A családban. Én ezt már mondtam, mert én is tapasztalom a saját bőrömön, hogyha nem vigyázok, és ha Isten drága szent lelke nem uralja az életemet, akkor tudok önző lenni a családban. Ez nagy dolog kimondani, de ezt mondom, a családban hány férfi nősül azért, hogy boldoggá tegyen önzetlenül egy asszonyt, vagy egy hajadont? Hány férfi van, aki nem gondol arra, hát azért jó lesz, hogyha megnősülök, mert lesz ki főzzön, lesz ki a ruhát mosson, lesz ki. Ha nem is nyíltan, de ott mögötte, ott az árnyékba, ott húzódik meg. Hány nő van, aki azt mondja, hát férhez megyek, nem akárkihez, legalább kocsia legyen. legalább kocsia legyen, munkahelye legyen, ha nekem nem is lesz, de legalább neki legyen. De nem folytatom ezt, mert tudjuk, ez a mi sztorink, ez a mi történetünk. Annyi önzés elfér a gyülekezetbe, a szolgálatokba, testvéreim. A szolgálatokba, DK-s testvértől elkezdve, lehet még vannak mások, hogy megkísértethetünk, hogy szerepeljünk. Megkísértethetünk, hogy félrelépjünk az Isten igéjétől, és mondjunk olyan igéket, ami tetszik a népnek, azért, hogy mi legyünk a központba. Hogy mi legyünk a központba. Hogy minket szeressenek. Hát, nagyon meglepődtem, kellemesen, mikor azt hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy az Úr Jézustól a legnagyobb ajándékot kaptam, hogy talán az a legnagyobb ajándék, hogy az Úr Jézus megváltott engem, és Vékás testvét visszaküldte még a halálba. Hát van valaki, aki hálát ad miattam a jó Isten. Hát dicsőség Istennek, ha van egy-kettő ilyen. De én tudom, hogy nem annyi van. De tudod, Irmos testvér, te érted is adnak hálát. De tudod, Szabó Gyula testvér, te érted is adnak hálát. De tudod, Zsuzsa testvérnő, te érted is adnak hálát. Sőleg, mikor látják rólunk, hogy mi Krisztusban vagyunk, és amikor látják rólunk, hogy mi azért szolgálunk, vagy azért mi hirdetünk igét, vagy azért adakozunk, mert nagyon drága a megváltó nekünk. Nem azért, hogy majd felolvassák, vagy kitüntetik a falra. Vagy nem azért, mert a központba akarunk lenni, hanem egyszerűen megváltott Jézus, és bennünk él. És bennünk él. Testet öltött az ige. Az ige beleköltözött egy ilyen gyarló, egy ilyen nyomorult, egy ilyen elvetni való semmi emberbe, mint én vagyok. És ezt ünneplem. És ezért magasztalom őt. És ezért kérlek titeket, imádkozzatok értem, hogy ez így legyen. És imádkozok értetek. Milyen meglepetést ért az este. Musdajon jövök a Avas újvárosból, Megyes testvérül mellettem, cseng a telefon, remélem, hogy kikapcsoltam, nincs itt, jó, hál' az Úrnak, nincs itt. Cseng a telefonom, és beszól egy néni, azt mondja, jó estét kívánok. Azt mondja, tegnap délelőtt ott voltam az Isten tiszteleten, és most Miskolcról beszélek, azt mondja, és megkérném, Vékás, én nem tudom, hogy mondjam, azt mondja, testvér, mert nem baptista, testvér vagy, hogy mondjam, mondja, jónak látja, mondom neki, megkérem egy SOS imádkozása, egy sürgősség imádkozása, a keresztlányom nagyon nagy beteg, és lelki beteg, kérém, hogy imádkozzon. Ma délután ezt elfelejtem kijelenteni. Testvéreim, nem mondta el a nevét, azt mondja, kijelenthetem a gyülekezetbe. SOS könyörgés. Save our souls. Mentsétek meg ennek a keresztlánynak, aki körülbelül 45 éves, a lelkét, ezt jelenti SOS. Save our souls. Imádkozunk, itt lakik Szatmáron. És azt mondta, imádkozzon a gyülekezet. Nagyon szépen kérem, imádkozzon a gyülekezet. Egy nőért, aki meg van kötözve a sátán rablánca között, és Miskolcról hívott fel egy 65-70 éves néni, hogy imádkozzon a baptista gyülekezet, ő érette. Azt mondja, le akartak beszélni a rokonaim, és azt mondtam, nem, ne zavarj, azt mondja a lelkész, most hát most karácsony van, ünnep van, ha ne zavar. De azt mondta a szószékről, hogy akár mikor lehet őt zavarni, imádkozz. Testvéreim, imádkozzunk most. Egy nőért, aki meg van kötözve, itt lakik Szatmár Németiben, a 132 000 ember között. A Jóisten ismeri, hogy szabadítsa meg a Jóisten. Egy testvérnőt kérek imádkozni.
Thank you. Jézus, te azért is jöttél, hogy a megkötözötteket megszabadítsad. Köszönjük neked azt a lelket, aki hozzánk fordít, hogy könyörögjünk az Úrvatonáért. Imádkozunk most, Uram, ha te királyi széked elé jövünk megalázva, és nem érezzük, hogy érdemünk van meghallva, hogy te kérünk tégedet. Légy irgalmas ahhoz a megkötözött lélekhez. Szabadítsd fel, gyógyítsd meg, és a hozzá hasonlókat, Uram, még itt szakmáron. Könyörű voltunk, és adj nagy örömet, Uram. Amen.
Amen. Isten áldjon meg, és áldja meg azt a nőt. Azt mondta, hogy amikor ide jön újból, mert jön vissza Szatmára, Miskolcról, akkor megpróbálja elhozni a gyülekezetbe. Azt mondja, nem adja meg a telefonszámát se. Egyelőre nem menjünk oda, de nagyon szeretné, hogy összehozza a jó Istennel ezt a nőt. Mert hiszed az asszony abban, hogy Isten meghallja az imát. Hogy Isten meghallja az imát. Hisz, mert Jézus Krisztus ezért jött, hogy együtt érezzen a nyomorultakkal. Ezért öltözött emberi testbe. Ezért öltözött hozzám emberi test, amikor bejöttem, és megláttam Hecke Gábor testvért és a feleségét. És mikor már tudom, hogy annyi betegség van most a családban. Arra gondoltam, hogy nem haragusztok meg testvéreim, amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus egészen hozzánk jött, betegségeinket ő hordozta. Betegségeinket ő hordozta, bűneinket ő hordozta, ismeri a mi nyomorúságainkat, hozzánk hasonlóan. Ha nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Egy ilyen Jézus ünneplők. Egy ilyen Jézus öltött testet a szívünkben. Egy ilyen Jézus üresítette meg magát, és emberi cserépedénybe öltözött. Még egyszer mondom, nem adta el a menny dicsőségét, hanem a mennyei dicsőséget felváltva az én cserépedényemet magára vette, és a tiédet is. Ne csüggedj el, drága lélek! Ne csüggedj el, drága testvérem és barátom! Higgyél Jézus Krisztusban! Karácsonyban testet öltött! Emberi testbe jött közénk az Isten fia! Áldott legyen az ő szent neve! Mi csinált? Nem gondolt magára, hanem mi ránk. És ezt akarta Pál apostol megmagyarázni ezzel a krisztológiával a szeretet gyülekezetének. Nem lesz köztünk versengés, és nem lesz köztünk pártoskodás, és nem lesz köztünk ellenségeskedés, és nem lesz köztünk feszültség, amikor a másra gondolunk. Testvéreim, nehogy azt gondoljátok, hogy ez bűnpártolást jelent. Nehogy azt gondolják, hogy az Úr Jézus mondta a szűcs testvér a reggel, lenne bengedte a mércét. Csak annyi, hogy nem gondolsz magadra. Csak annyi, hogy nem a te érdekedet, és a te bűnös érdekedet véded, hanem a testvéredre figyelsz oda. Mert belénk költözött az Isten fia. Belénk költözött az Isten. Másra gondolunk. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem a másokét is. Aztán a következő is, elolvasom hamar, és ámment mondok. Másokra gondolt, szolgált. Olvastam valahol, és elmondom. A szolgálatnak a jelvénye. Mostanában szoktunk kitenni egy-egy halat ide, vagy az autónkra, vagy a gallérunkra, egy-egy galambot, a Szentléleknek a jelvényit. Azt mondta valaki, hogy a szolgának a jelvénye a törülköző vagy a kendő. Azt kellene egy kis kendőt kikötni ide. És ne a feleségem takarítsa meg a cipőmet, hanem én az övét. És ne mindig a feleségem mosogasson, hanem én is, még betegen is. Még betegen is. Mert drága megváltott gyermek az Istennek. Tudjátok ki ő? Örökös társa. A mennyben örökös társak vagyok. És tól szolgáljon, mint egy rabszolga. Ugye? Szolga. Nem lesz köztünk pártoskodás. Ha elkezdünk szolgálni egymást, ha szolgának tekintjük magunkat, nem lesz köztünk pártoskodás. Azt mondja a jó Isten igéje, hogy és mikor emberi formát, emberi testbe öltött, akkor magát megalázta, és mit csinált? Egészen a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a kérdés tevődik fel bennünk és bennem. Mennyibe kerül neked a hívőség? Hogy te hívő legyél, és én az Úr Jézus Krisztusnak az életébe került. Nem volt elég arany és ezüst? Az életébe került. Egészen ideadta az életét egy csepp vérig. Kiomlott az ő drága vére, és az Úr Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi testet öltött, meghalt a Golgotai kereszten egy nagyon csúnya halállal. Mert áldozott az Isten fia. Ugye nem lesz köztünk semmi versengés, hogyha mi is az életünket adjuk a testvéreinkért. Nagy dolog, Tímea, nagy dolog. Ezért nem lehet ezt megtanulni. Ezért nem lehet ezt tankönyvből megtanulni. Ezért nem lehet ezt Biblia órákon csak megtanulni. Ezért kell a Szentlélek megvilágosítása, hogy én azért váltattam meg, hogy miattam valaki boldognak érezze Isten szerint magát. Nem kéri az Úr Jézus, hogy megpártold a bűnt. Nem kéri az Úr Jézus, hogy megpártold a paráznoságot. Nem kéri az Úr Jézus, hogy megpártold a büszkeséget. Nem kéri hogy az Úr Jézus, hogy megpártold a pénzsovárgást. És velegessed meg, a sejtje testvérek nincs annyi pénze, de hogy testvér jó van, el vagy foglalva, nyugodtan ne jere pénteken imaórára, mert hát úgyis megért téged az Isten. Nem, megmondod testvér, hagyd ott is, ezer vagy egy millió lejjel kevesebbet kapsz, mert a lelkedre vigyázol. A lelkedre vigyázol. Fantasztikus. Fantasztikus karácsonynak az üzenete. Fantasztikus, hogy az Isten testet öltött. Megalázta magát egész a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, mert Isten volt ott Krisztusban, amikor magával kibékültette a világot. Mondja a korintusi levélben Pál. És azt mondja, és mivel ezt tette, ennek okáért, ebből kifolyólag az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki új nevet, mely minden nép fölött való, hogy a Krisztus nevére minden nép meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Testvéreim, lehet, hogy itt tövis koronát kapsz te is. Lehet, hogy odaáldozod az életedet, és a gyermekeidről, vagy a gyülekezet egyik-másik tagjáról nem kapsz egyeket, csak pofoncsapást és tövis koronát. Nem jött el még a felmagasztaltatásod ideje, mert nem az emberektől várom, és nem az emberektől várod, hanem Isten felmagasztalt téged, mikor? Mikor, mi, hogy írja? Alázzátok meg magatokat. Isten hatalmas keze alatt, és felmagasztaltat ő majd annak idején, amikor eljön az ideje. Az időnek teljességében Isten kibocsájtott az ő fiát. Az alkalmas időben kibocsájtott az Isten a fiát. Jézus Krisztus itt kapott egy nagy, durva keresztet. Eljött az idő, akkor felmagasztalta Isten, és a Jézus nevére minden tér meghajol. Eljön az ideje, hogy ott ülsz a Jézus jobbján. Nem kell Dávidot vezetni majd az énekkart. De ott ülsz a Jézus jobbján. És ő mutat be az Atya előtt. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették, és megmosták, és megfehérítették ruhájukat a bárány Jézus vérében. És már látom, hogy egyik-másik drága testvérnek, testvérnőnek pereg a könyv az orcáján, még fiatalnak is. Mert ez az Isten szeretete, így szerette Isten ezt a világot, hogy adta az ő egyszülött fiát, hogy valaki hiszen ő benne, elnevezzen, hanem örök élete legyen. Nem sok idő van még hátra. Perényi testvérnő, nem biztos, hogy annyit élünk ezen a földön, amennyit gondolunk. De jön a felmagasztaltatás ideje. Jön a megdicsőülés ideje, amikor Jézus Krisztus jobbján ülünk, és vele leszünk egy örökké valóságon át. A kérdés ott leszel, ha még nem vagy biztos benne. Ma este szeretnék imádkozni veled. Ennél fontosabb és sürgősebb dolgod nincsen, bárki légy. Fogadj Jézust a szívedbe. Engedd, hogy a Szentlélek, amit mondott, mert ott van a szívedbe most, és tudod, hogy neked szól. Tudod, nagyon jól tudod, hogy nincs rendben a lelked. Nagyon jól tudod, hogy még nem fogadtad be Jézus Krisztus. Nagyon jól tudod, hogy a Szentlélek még nem világosított meg téged. Nagyon jól tudod. És ez éppen a Szentléleknek kopogtatása a szíved ajtaján. És ma este kijelenti magát. És új évben, vagy az utolsó vasárnapján ennek az évben fel fogsz állni, és azt mondod, karácsonyban fogadtam el az Úr Jézus Krisztus. Akkor világosított meg a Szentlélek. Legyen áldott az ő szent neve. Amen. Álljunk föl és imádkozzunk. Egy Magyarországról érkezett házaspárt kérek imádkozni. És ez pedig Gertrud és a kedves férje Péter. Abba a sorrendben vagyunk.
Istenem, köszönjük neked ezt a különleges ajándékot, mert a fiatal számunkra, és mindjárt igazán értelmeznek önnek jönnek, és köszönjük azt, hogy tisztelt a te lábaimán, és elkérhetjük ezt az ünneket a te lábaimán, a te üzenetedbe ütítve. Kérlek áld meg a ünneket számunkra, hogy tovább folytatódjon a mindennapjaiban, és ne legyen semmi fontosabb, mint a te üzenetedbe, a te lábaimán való időzőt is. Kérlek is, hogy meg az a felgyorsult világa különösen helyezett a sírünkbe, hogy csak te legyél a felső
mindenre. Amen.
Uram, hálát adok azért az igazságért, azért a szent igazságért, amit mi tudhatunk, mi ismertünk el Urad, hogy a karácsony ünnepe az sokkal fontosabb bármilyen ajándékkel, sokkal fontosabb bármilyen bevásárlási láznál, hanem mi tudjuk azt, hogy milyen ajándékot tudunk megosztani egymással. Tudjuk, hogy a szeretet, a közösen eltöltött idő mennyivel sokkal fontosabb bármilyen földi ajándéknál. És az a szent üzenet, amit a Bibliából olvashatunk. És imádkozom azért, hogy ami a motto volt erre az évre, hogy én és az én házam nép az Urat szolgáljuk, hogy ez a motto az minden karácsony keresztül én minden napján körül levegem mindent, hogy úgy tudjuk majd fölnevelni a gyermekénket, hogy neked és ne a világnak szolgáljon. Amen.
Amen. Istenünk, magasztalunk téged, hogy cserép edénybe öltöztél azért, hogy szóba állhass velem, és szóba állhass velünk, és köszönjük a kinyilatkoztatás kegyelmét, a Szentlélek megvilágosító ajándékát, és köszönjük, hogy te önmagadat a Szentlélek által mutattad be nekünk, és nem emberi és meséket, mesterkért meséket hallgatunk, hanem te a mennyből világosítottál meg minket. Köszönjük, hogy tőled kaptuk a bűneink bocsánatát, az örök életet, a testvéri közösséget, a családi melegfészket, köszönjük a szolgálati területet, köszönjük, hogy szolgálni igazán önzés nélkül csak az szolgálhat, akiben te élsz igazán. Köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm, hogy tart a karácsonyunk egészen a visszajöveteledig, és akkor beteljesedik. Amen.
Yeah.
örömmel mondja a gyülekezet, az Úr közel.